a szövegi alapjai vannak, ugye nem véletlenül beszélgetünk ebben a műsorsorozatban is, és más fórumokon is az alaptörvényről és az alaptörvényhez kapcsolódó egyéb jogszabályokról. Kevés időnk van, de hagyj kérdezzem meg Székely Tamást, hogy ha, hiszen ő jelezte, hogy jelentős szövegromlás van ugye a korábbi alkotmányhoz képest, a korábbi alkotmányt úgy nagyjából elfogadhatónak tartotta volna, vagy azért ott is lennének kritikai megjegyzései?
Én azt az elvet vallom, hogy a mostanihoz képest mindenféleképpen jobb volt az alkotmány. Jogtudományi kérdés egyébként az, hogy biztos lehetett volna jobb. Én úgy tudom, visszaemlékezve a történelem időszakára, korábbi időszakára, hogy már volt egy ilyen törvényelőkészítés, alkotmányelőkészítés, egy új alkotmány létrehozására. Ott azt hiszem, hogy a Fidesz is egy teljesen más ideológiát képviselt még akkor. És volt egy olyan cél is ennek érdekében, hogy minél szélesebb társadalmi érdekképviselettel alkossák meg ezt az alkotmányt.
Ugyan hamarosan arra is fogunk...
Egy mondatot mondanék csak, hogy a 90-es évek közepén volt, amire utaltál, és azt kell mondanom, hogy az általam ismert elő-elő tervezetek nagyon korrekt irányt mutattak, és úgy gondolom, hogy a társadalom széles rétege és a politika pártok is mellé tudtak volna állni.
Igen, erről már többször is beszéltünk ebben a műsorban, a 90-es évek közepén az irány valóban jó volt. Bizonyos normaszövegi problémák azért persze ott is felvetődtek, de hát hol vannak azok a problémák a mostani problémáinkhoz képest? Ezekről a mostani problémákról fogunk beszélni hamarosan, egy rövid szünet után.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
14:30, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Kártérítést sürget a Demokratikus Koalíció az indoklás nélkül elbocsátottaknak. Felszólítják a kormányt, hogy kezdeményezzen törvényjavaslatot az ügyben. Szűcs Erika ezt annak apropóján sürgeti, hogy jogerőre emelkedett Magyarország elmarasztalása egy közalkalmazott indoklás nélküli elbocsátása miatt a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon. A testület júliusban kötelezte Magyarországot 9000 euró megfizetésére egy közalkalmazott indoklás nélküli elbocsátása miatt. Az ítélet a tegnapi elutasítás után lett jogerős, illetve a fellebbezés elutasítása után lett jogerős. Nem érti a viccet Novák Előd, legalábbis nem tűnt fel neki, hogy az LMP-s Ercsei Katalin egy gúnyos hangvételű levélben közölte vele állampolgárságait. Azt írta, hogy ő lényegében izraeli, magyar állampolgárságát csak vásárolta, sőt, azt is közölte, hogy még piréz is. Novák Előd nem vette észre a levél abszurditását, és izraeli állampolgársága miatt lemondásra szólította fel Ercsei Katalint, mert szerinte elfogadhatatlan, hogy eddig ezt eltitkolta. Az LMP-s politikus ezt követően közölte, hogy természetesen nem izraeli állampolgár. A levéllel csak arra akart utalni, hogy Novák Előd elvesztette a kontrollt. Módosulhat az országgyűlésről szóló törvény a jobbikos Gyöngyösi Márton botrányos kijelentése miatt. A Fidesz még ma benyújtja erről szóló javaslatát, ami a pénzbírság kivetésére adna több lehetőséget a házelnöknek, jelentette be Gulyás Gergely képviselő a házbizottság ülését követően, amit az LMP kezdeményezésére hívtak össze. Délután egyre több felhő lesz az égen, és elsősorban délen alakulhatnak ki záporok, egyelőre még enyhe az idő, 15 fokig melegedett a levegő. Holnap viszont egy hidegfront érkezik erős északnyugati széllel, keleten eső, éjszaka az északi középhegységben már hózáporok is várhatók. A hétvégén változóan napos, de hideg, szeles időre van kilátás. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió.
Tények, vélemények. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Preambulum. Itt a Klubrádióban. Műsorvezető Szentpéteri Nagy Richárd.
Üdvözlöm a hallgatókat ismét a Preambulum című műsorsorozat imáron 96. élőadásának második részében két szakértő vendégünkkel, Barát Gáborral, az ONF volt főigazgatójával, vagyis az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság volt főigazgatójával, és Székely Tamással, a VDS elnökével, vagyis a vegyipari dolgozók szakszervezetének elnökével. A műsor első felében érintettük azt a jelentős paradigmaváltást, amely ugye a szemünk előtt zajlott le az utóbbi néhány hónapban. Ennek bizonyos gyakorlati következményeiről már elkezdtünk beszélni, de arra kérem Székely Tamást, hogy valamiképpen mutassa be hallgatóink számára, hogy milyen jelentős gyakorlati következményekkel jár ez a paradigmaváltás.
Az egyik legkézzelfekvőbb dolog például az ugye, hogy kijelentették azt, hogy már pedig a nyugdíj korhatár előtt nem lehet elmenni nyugdíjba. Sok olyan munkakörülmény, illetve munkavégzési folyamat van, amely következtében, és az a vegyipar területén elég jelentős, nem is élik meg még a korábbi nyugdíjkorhatárt sem a munkavállalók. Ennek a helyzetnek a kezelésére volt két olyan fontos nyugdíj elem, vagy a nyugdíjrendszer, nyugdíj eszköz, amelyet egy részben megszüntetett a kormányzat. Ez volt a korengedményes nyugdíj. A korengedményes nyugdíjról gyorsan annyit kell tudni, hogy a munkáltató az öregségi nyugdíj korhatárig egy összegben kifizette a munkavállaló után azt az összeget, amelyet később a nyugdíjfolyósító fizetett. Így az államnak ez nem került költségébe, a munkavállaló nem az utcánra került, hanem kvázi a nyugdíjáig egy járulékot kapott. A kor kedvezményes nyugdíj, az pedig egy olyan rendszer szabályai alapján helyezte elő nyugdíjba a munkavállalót, amelyet részben finanszírozott a munkáltató, megfelelő szabályok alapján és megfelelő munkakörökhöz rendelve. Ebben viszont igaz a jogalkotónak az a szándéka, hogy fölül kellett volna vizsgálnia a mai napig ezt a rendszert, hiszen ha ez nem történik meg, akkor szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy december 31-ével ez a korkedvezményes rendszer megszűnik. Nem látom azt, hogy a jogalkotó az ígéreteinek ellenére bármiféle lépést tett a parlament felé, hogy ezt valamilyen intézkedés formájában meghozza. Nagyon komoly problémák lesznek, ugyanis itt vannak szerzett jogok is. A befizetések után nagyon sok munkavállalónak már bizonyos évei megvannak. Én bízom benne, hogy a rendvédelem területén szerzett nagyon komoly alkotmányellenes jogi tapasztalatok alapján nem fog a kormányzat olyan lépést megtenni, hogy ezeket a szerzett jogokat a korkedvezmény területén elvonja. Tehát itt ez az egyik legfontosabb paradigmaváltásnak az eredménye, hogy nincsen most olyan eszköz, amellyel korábban el lehessen menni nyugdíjba. Bele lehet képzelni magunkat egy olyan helyzetbe, amikor a munkavállalók több éven keresztül folyamatos megszakítás nélküli munkarendbe dolgoztak, nehéz fizikai munkát végeztek, és ennek köszönhetően nem élik meg a 65 éves nyugdíjkorhatárt.
Barát Gábor.
Igen, hát akkor egy kicsit megíragoznám a dolgot. Kezdem azzal a két jogintézmény, amire a Tamás utalt, korkedvezmény. Itt úgy gondolom, hogy arra az alapkérdése kellett volna először válaszolni, és szerintem az én válaszom az igen, hogy abba a társadalmi szolidaritásba, amit itt próbáltunk a jogintézmények kapcsán érzékeltetni, belefér egy olyan jogintézmény, ami idő előtti előregedésre tekintettel megengedi a korhatár előtti nyugdíjat. Én úgy gondolom, igen, ugyanis jól hangzanak azok, és legyünk őszintén, ez a szakszereteken sokat tárgyaltam régen, ők se, hogy mondjam, bigott módon olyat akarnak, aminek nincs meg a fedezete, ők is elfogadják, hogy ez munkavédelmi kérdéseket is felvet, biztonságos munkahely, de sajnos ma is vannak olyan munkakörök, tevékenységkörök, ahol a munkáltatót tegyük fel, minden korrektól megtesz, de a tevékenység jellege, a fizikai, szellemi, ideg igénybevétel idő előtti előgedéshez vezet. Egy korszerűsített, fedezettel megteremtett korkedvezményes nyugdíjrendszert, én úgy gondolom, ez a mai filozófián, és gondolom belátható időn belül ez képvis a mai filozófián nyugvó nyugdíjrendszer elbír. A korengedményes, és azért is mondanám, mert a korkedvezményes nyugdíjjogosultsághoz már több éve nem volt elég, hogy valaki a úgynevezett jegyzékben meghatározott munkakörökben dolgozzék meghatározott feltételek mellett, a munkáltatónak fizetnie kellett most már 100%-ban a 13%-os korkedvény biztosítási állékot, és ezt mi annak idején kiszámoltuk biztosítás matematikai, hogy nagyjából fedezi azt, aki nagyjából fedezi, tökéletesen nem, hát aki ilyet mond, az szerintem elgurult a gyógyszer, szokták mondani. Korengedményes nyugdíj, ez nem volt része a direkt nyugellátásnak, a társadalombiztosítási nyugellátási rendszernek, de egy foglalkoztatás politikai eszköz volt. Itt is azok a feltételek, amelyekre utalt a Tamás, biztosították, hogy egy ilyen, hogy mondjam, erre épülő, ezt kihasználó struktúra ne jöhessen létre. Úgy gondolom, hogy meg lehetett volna találni azt az okos, arányos feltételrendszert, ami kielégítette volna a foglalkoztatónak a elvárását, meg legfontosabb az érintettnek az elvárását, de társadalombiztosítási, biztosítás technikai technokokból sem okozna a problémát, hogy nem mondanák azt, hogy valaki kevesebbet fizet, azt előbb el, mert több nyugdíj, ezt okosan meg lehet volna csinálni. Én úgy gondolom, hogy mind a két intézmény, bár eltérő filozófiájú intézményekről van szó, alkalmas lett volna egy korszerű, minden igényt ha nagyjából kielégítő megoldása. És itt utalnék arra, hogy csak az élethelyzetekre, ugye itt voltál kedves utalni, szintén ezt mondom, hát az a helyzet, hogy csak a reáirányadó korhatáron elment öregségi nyugdíjat tekinti nyugdíjnak, védelem alá helyezette nyugdíjnak, és ez ad csak nyugdíjas státuszt, ez olyan élethelyzetet okoz, mondok egy példát, ma nem csoda, hogy 60 éves embert kirúgnak már, bocsánat a kifejezésért. Legyünk a kicsit hétköznapiak. Nagyon rövid ideig kapja a munkanélküli, hadd mondjam, ellátást, ugye más már neve, de ez a lényeg, 3 hónapig, drasztikusan, tehát itt függnek össze a dolgok. De a korhatára neki már 63 év. Mit csinál addig? Tehát egy benne vagyunk egy előre meghirdetett korhatáremelésben. Lehet ezen vitatkozni, hogy ez gyorsé, rapidé, szükséges vagy nem? Egyben nem, hogy erre szükség van. Ezzel lehet, de amikor folyamatban van egy korhatáremelés, akkor azokat a korrekt intézményeket, amelyek korhatár előtt szigorú feltételekkel, értelmes keretek között lehetőséget adnak arra, hogy valaki igénybe vegye, akár máluszosan, tehát mondjuk a korhatár előtti öregségi nyugdíj például ugyanez volt, és nem kell cikcakokat csinálni, én úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség lenne, és hát sajnos el kell mondanom, ugye ez a szakszereti vonalat jogosan érinti az ügyfelekre, hogy hát hogy az ő szabadítva, én államigazgatás, a közigazgatás ügyfelnek mondom, Tamás ugye másképp nevezi a kollégákat, hát körül kell nézni. Amit itt sajnos szociális biztonság területén, lásd nyugdíjbiztosítás, nyugdíjigazgatás, ami jól működött, centrálisan Európában is, hogy mondjam, minden dicséretet besöpört ez az intézmény, hála a kollégáknak, szétverték. Az ONF-től elvitték az igazgatóságokat, a törzs és a kéz elvált. Teljesen formálissá vált, lehetetlen helyzetek adnak. 2. Milyen hangokat hallottunk a pénzügyi nyugdíjbiztosítás alapról? Átlátható lesz, nem lesznek transzferek, meg kell nézni, formálissá vált a nyugdíjalap költségvetése. 2. Miután nem járulékba játszották le a különböző ellátások finanszírozását, áttekinthetetlen, mert 3 alapot kell megnézni, tehát ez se jött be. A 3. emlékeztetnélek meheteket arra, hogy a nyugdíjrendszer tekintetében milyen ötlethalmaz. Milyen bizonytalanságot okozó ötlethalmaz. Svéd rendszer, német pontrendszer, csak a gyerek, ez egyszerűen, tehát hogy mondjam, hál' Istennek a kormány volt olyan belátó, időtényező meg egyéb okok miatt, hogy a jelenleg hatályos megállapítás rendszert vitte át 12 utára, és tehát az a ominózus 97-ben meghirdetett bruttó alapon megállapított nyugdíj, ami magával vonta volna az adózást, az kitörölte, bár hozzáteszem, hogy ma is adózik a nyugdíj, csak input oldal, mert mikor kiszámítják a nyugdíj alapjához szolgáló havi átlagkereset, az összes ráeső járulékot, a mindent leszednek. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel jót tett az érintetteknek, de nem tett jót azzal, hogy hetente olvasunk ötleteket olyan nyugdíjszakértőktől, akik azért szakértők, mert nyugdíjast már láttak, már bocsánatot kérek.
Székely Tamás látott már egy pár nyugdíjas.
Egyébként ezt a gondolatot tovább folytatva, itt látszik az alaptörvény cinizmusa. Azért, mert korábban nem mehet el nyugdíjba, ha utcára kerül nyugdíjkorhatár előtt egy munkavállaló, ma már a nyugdíj számítás alapja az utóbbi évek...
88-tól keresi, igen.
Így van, tehát nem is az egész életút. Ennek köszönhetően elképzelhető, hogy az a nyugdíjas, amikor nyugdíjjárulékot fog kapni, nem éri el az életszínvonal, illetve hát pontosabban a minimum határt, és ezért kötelezi az alaptörvény arra a közvetlen hozzátartozót, hogy majd lássa el, segítse az ellátását. Tehát ebben látszik egyfajta igen komoly koncepció, amiben egy nagyon erős cinizmust érzek.
Van még egy percünk. Ezt a veszélyt én is érzem, de nem ilyen mélységben. Szóval nekem meggyőződésem, hogy beláthat generációkig még ez a kereset, az idősek jövedelembiztonságát az állami nyugdíjrendszer fogja biztosítani. A nagy kérdés az, hogy az a helyettesítési hányad, ami az alapúszag átlagkereset és a nyugdíj között mutatkozik, az hogyan alakul. Azt hiszem, hogy hazudna bárki, vagy normálisan gondolkodó ember ránéz a térképe, szoktam mondani. Azt merném mondani, hogy kevesebb járulékkal több nyugdíjat fogsz kapni. Én úgy gondolom, hogy egy pár év alatt bármilyen politikai erő kerül hatalomra, nem politikai kérdés, szembe kell nézni azokkal a kihívásokkal, minél előbb tesszük, minél szélesebb körbe egyeztetve, és szakmailag összefogva mindenre tekintet nélkül. Ha ezt nem lépjük meg, akkor és 2020 utára nem sikerül egy olyan nyugdíjrendszer kialakítani, ami méltányos, arányos ellátást ad, ugyanakkor nem terheli túl az aktív, a járulékot megtenő generációkat, akkor itt nagyon nagy probléma, mert ez Magyarországon nem járható út, egy drasztikus nyugdíjszínvonal csökkentés kell csökkenteni hosszú távon, de ezt időben meg kell mondani korrektul, és az önkéntes gondoskodás elemét kedvezményekkel növelni kell, és szaporítani a termékeket. Köszönöm.
Igen, a méltányosság kérdéséről is fogunk beszélni, és hát sajnos kénytelenek leszünk a finanszírozás kérdéséről is hamarosan szólni, de csak egy rövid szünet után.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Reklám.
Világtörténelmi enciklopédia. Az emberiség története az őskortól napjainkig. A világ sikerű sorozat ismét kapható. 16 kötet, közel 2000 oldal, 6000 színes illusztráció és térkép. Világtörténelmi enciklopédia. A harmadik kötetet mindössze 1690 forintért keresse az újságárusoknál.
Hadd szóljon! Második CD a Klubrádióért. Október 31-től a boltokban a második Hadd szóljon CD. Kaphatók a Lángtéka könyvesboltban, 13. kerület Pozsonyi út 5, a Toldi Ferenc könyvesboltban, 1. kerület Fő utca 40,
a Rokdiszkontban, 6. kerület Király utca 108,
az Örkény István könyvesboltban, 13. kerület Szent István körút 26 szám alatt. Hétfőtől péntekig pedig 9 és 16 óra között, itt a Klubrádióban. 3. kerület, Bokor utca 1-5.
Lesz még egyszer szép a világ, lesz még magyar köztársaság, álljunk fel, álljunk.
Hadd szóljon! Második CD a Klubrádióért.
Itt számít a véleménye. Gyors közvélemény kutatás a Klubrádióban. Az MLD-as hívással nem csak a tájékozódást, a Klubrádiót is segíti. A kérdés a mai napon a következő.
Ön szerint veszít Budapest azzal, ha bezárják a Vidán Parkot?
Hívja fel a 0691 334 001-es telefonszámot, és ha az ön válasza igen, az 1-es gombot nyomja meg, ha nem, akkor a 2-es gombot. A hívás díja 330 forint. Számítunk a véleményére. 0691 334 001.
Reklám hangzott el. Preambulum. Itt a Klubrádióban. Műsorvezető Szentpéteri Nagy Rihárd.
Üdvözlöm a hallgatókat ismét Barát Gáborral és Székely Tamással. A rövid szünet előtt éppen az öngondoskodás kérdésénél tartottunk. Székely Tamás, ezt a kérdést hogyan helyezi el abba az összefüggésrendszerbe, amiről már korábban is szólt?
Kicsit itt az alaptörvénytől elkanyarodva, az öngondoskodás rettentően fontos. Az a kormányzati politika, gazdaságpolitika, amely az öngondoskodást még további adóval sújtja, rossz politikát folytat, hiszen hogyha azt nézzük, hogy a munkáltató kollektív szerződésben, vagy a munkavállalók a jövedelmük után plusz befizetéseket tesznek, és ezt az állam még extra adókkal terheli, nem lesz meg az öngondoskodáshoz szükséges forrás, és ez, ahogy Barát Gábor mondta, adott esetben nem tudja majd kiegészíteni később a csökkenő nyugdíj jövedelmet az öngondoskodás korábbi forrás biztosításából.
Igen. Barát Gábor?
Mélységes eltértek. Erre szoktam mondani, hogy nem osztom a előttem szólónak a szövegét, hanem szorzom, annyira egyetértek. Utaltunk. Az első az, hogy jó lenne helyre tenni, ez egy olyan pufogtatása sajnos kormányzati tényezők részéről is, és sajnos az ellenzék, mai ellenzék részéről is. Ez öngondoskodás, társadalmi szolidaritás, tehát ezek jól hangzó szövegek, de ha nem definiálom, hogy mi egy társadalmi szolidaritás, nem adok tartalmat, akkor ugye pénz nélkül nem lehet méltányosságot mi venni. Hát szóval lehet mondani, de okosan hozzá kell rendelni. Az öngondoskodást ugyanúgy érzem, hogy a tartalmát kell. És ennek egyik nagyon fontos szegmens, amire a Tamás is utalt, hogy a józan belátás azt mutatja, hogy a nyugdíjrendszer jövőbeni alakulása olyan irányt vesz, hogy értelmesen, arányosan, hosszú átmenettel egy nyugdíjszínvonal, valamilyen csökkenése kell, hogy járjon. Sajnos ezt kell mondani, hazudik, aki más mond. De ezzel párhuzamosan el kell indítani azokat a folyamatokat, amelyek kedvezményezik az a önkéntes megtakarítási, nyugdíj célú megtakarítási formákat, mert könnyebb a társadalommal szót váltani és megértetni, hogy hölgyeim és uraim, hosszú távon a nyugdíj biztonsága ezt és ezt igényli, de ehhez ezt is adom. Minél közelebb van valaki a korhatárhoz, tehát a közel az nem 10 év. Nem 1-2 év, mint amire most példa van. Én úgy gondolom, hogy a nyugdíj célú megtakarítás mindenképpen támogatni kell, és még nagyon fontos, hogy hát egy különbséget kell, gondoljuk el, hogy más jelent az öngondoskodás mondjuk egy egészségügyi, egészségbiztosítási rendszerbe, ahol egy cash flow rendszerű megoldás van, és más a nyugdíjbiztosításból azért mégis az a cél, hogy ha valaki nyugdíjat kap, akkor azt ő kiegészítse, akár járadék formájában, mert azért legyünk őszinték, látjuk a gyakorlatot, érzékeljük. Ha ki lehet venni egy megtakarítást egy összegbe, sajnos a hatások, amelyek nem pozitívak, és itt ide értem, hogy a magányugdíjpénztár rendszernek a ismert módszer alapján történő finoman szóval megszüntetését, szoktam mondani, hogy egyre gyorsuló lassú halálra ítélését, hogy ezeknek a közvetett lecsapódása oda vezetett, hogy ma már senki nem mer, nem gondosít, nem akar befekt, nem akar önkéntes pénztárba lépni, inkább otthon tartja a pénzt. Tehát nagyon a politikusoknak a felelőssége nem csak általában, hanem konkrétan és nagyon, nagyon megfogható kellene, hogy legyen, mert egy-egy rossz mondat, egy-egy rossz lépés, ami a közhangulatot ilyen irányba viszi, olyan élethelyzeteket okozhat, ami én szerint kezelhetetlen, és gondolom erről lesz szó, mert hát én tudom nagyon jól, hogy most nem feladva a labdát, hogy csak mondok egy példát, hogy az egész rokkantsági ügynek, vagy mondhatnám megváltott munkaképességű embereket érintő szabályozásnak micsoda lecsapódási vannak, amelyek eljutnak ide-oda ombudsmanhoz, szakszeretekhez, stb. Erre érdemes lenne, úgy gondolom, egy pár szót most majd fordítanunk.
Igen, mindenképpen szeretnénk erről is szólni még a konklúziók levonása előtt. Székely Tamás, hogyan ítéli még ezt a kérdést, tehát a csökkent munkaképességű munkavállalóknak a problémáját?
A rokkant foglalkoztatás krízis helyzetben van. Ennek a kormányzat egyébként igen komoly okokat adott, hogy ilyen helyzetbe került a kormány, az egész rokkant munkavállalói helyzet, és hát ugye ez már nem rokkant nyugdíjnak, tehát nem szerzett jogként kezeli, hanem egyszerűen járulékosnak. De a rokkant nyugdíjazás mellett még van egy nagyon komoly terület, ez pedig a beteg ellátók helyzete, tehát azok a kvázi munkavállalók, akik otthon látják el saját szeretteiket a betegség okán. Ebből okozva egyébként az is tisztázni kellene, hogy őnekik milyen jogaik lennek. Lehetne erre egyébként egy csomó mindent, javaslatot megbeszélni, csak hát senki nem kérdezi meg őket sem, sem a szakszervezeteket. De visszatérve a fogyatékos, illetve a rokkantak foglalkoztatására, az elmúlt időszakban nagyon komoly pályázatok voltak ezen munkavállalók foglalkoztatásáért. Zárójelben jegyzem meg, sajnálatos módon voltak ezekkel kapcsolatosan elég komoly visszaélések is. De én azt gondolom, hogy egy társadalomban a szolidaritás igenis fontos szerepet kell, hogy betöltsön a rokkant foglalkoztatásban is. Sajnos az a fajta gazdasági tevékenység, amely egyre inkább kevesebb teret nyer Magyarországon, és a közmunka veszi át a foglalkoztatás fő részét, ebből is kikerülnek a rokkantak. Úgyhogy ez egy komoly kérdés, és a rokkantak kérdésével kapcsolatban az alaptörvény hát elég srendrián.
Hát,
Barát Gábor, mindenről?
Én egy vagy két lépéssel előrébb kezdeném, amire a Tamás egy bizonyos aspektusból utalt. Olyan nyugdíjrendszert pedig azért nagyjából úgy képbe vagyok, nem csak Európát illetően, ahol a rokkant nem rehabilitálható, hangsúlyozom, a rokkant, ez mértékkérdés is lehet, meg értékkérdés is, nem rehabilitálható rokkantat, nem jár neki nyugdíjvédelem. Olyan nyugdíjrendszert sem ismerek, ahol baleseti nyugellátást nem ismerik. Hogy lehet az, hogy ugyanolyan védelmet ad egy állami nyugdíjrendszer annak, aki a munkahelyén, munkavégzés közben értékteremtő és termelő munkát megsérül, mint aki részegen neki megy az oszlopnak, és megsérül, és természetesen megkapja azt az ellátást, ami a törvény szerint jár. Tehát én a problémát abban látom, hogy 2008-ban elindult egy új szemlélet a megváltott munkaképességeknél. Ott azonban a rokkantsági nyugdíj megmaradt, korsz és bevezetése került egy nyugdíjnak minősül rehabilitációs járadék. Nyugdíjvédelmet adott, aminek és egy komplex rehabilitáció. Az, hogy ezt lehetett volna másként jobban csinálni, hát nem vitatom, de az, hogy most megszűnt egy rokkantsági nyugdíjvédelmi struktúra, ez megmagyarázhatatlan. Hadd mondjak egy élethelyzetet, szakmailag is. Egy 58 éves ember 30 évig fizeti mondjuk plafonig a nyugdíjállékot, tehát a plafon az 92-től volt, tehát több mint nagyon jó keresett. Megrokkan. Nem nyugdíjat kap, hanem vagy ilyen, vagy olyan ellát, egyik rosszabb, mint a másik, és az a járulék az sehol. Tehát hol van itt? Tehát elvesztette ez a két ellátás a nyugdíj karakterét. Én erre azt tudom mondani, hogy az irányjal nekem nem volt gondom. Szerintem a kritizálóknak sem. Itt az a probléma, hogy igyekeztek az átmenetet valahogy kezelni, csak Magyarországon ez az átmenet túl rapid, és a lépések túl radikálisak, mert nem lehet olyan helyzetet előidézni, hogy én kapok egy jogszerű határozatot X összeggel, egy egészen új struktúrába fölülvizsgáltatom orvosi egyéb szempontból, anyagi jogi oltam, és utána megfelezik az X-et, X/2 lesz, és éljél meg. Szóval úgy gondolom, hogy ezeket az intézményeket értelmes kereteken belül, biztosítás technikailag is jó átgondolva, az érintettek nyugdíjbiztosítási életútjára és figyelemmel át kellett volna jobban gondolni, és nem demagog alapon megbélyegezni azokat, akik rokkantsági nyugdíjban részesültek, vagy megváltott munkaképességek ellátásában. Nem vitatom, én is vizsgáltam ki, több ügyet mindenhol van, link, nem akarok más szavat használni, milyen ember, bármilyen foglalkozásságban, de elenyésző volt. 1-2%-ként nem lehetett volna megbélyegezni a 98-92-et, és utána ráhúzni, hogy azért van szükség, mert lopnak, csalnak, hazudnak. Elnézést kérek, ez szerintem kontraproduktív lett. Köszönöm.
Fontos egyébként az, amit Barát Gábor mondott, és ide visszakanyarodnék a teljes társadalombiztosítási felügyelet kérdésére. Én nem ördögtől való az, hogyha visszatérünk például ahhoz a rendszerhez, ami több országban, fejlett országban van, hogy a befizetők kontrollálják a különböző társadalombiztosítási alapokat. Gondolok itt a munkáltatókra, munkavállalói érdekképviseletekre, és ezek hoztak létre önkormányzatot. Egyébként ez működött az első Orbán kormány idejéig, ezt követően teljesen mértékben kormányzati, illetve minisztérium felügyelet alatt van a nyugdíj alap.
Hát tudod, Tamás, hogyha egy minisztérium felügyelet lenne, akkor még azt mondom, hogy kezelhető, de ha megnézed, hogy egy a járuléké biztosítja kötője a fegyvállaló nemzetgazdaságba beépült PM, mindig prim szerepet kapott, az ellátórendszerél a EMMI nevezetű minisztérium, sokszor egymásra nem kommunikálnak, akkor ez katasztrófa. Egyébként, amit mondtál, ez megint attól függ, hogy milyen karaktert adok a magyar nyugdíjbiztosít, a magyar társadalombiztosításnak, benne az egészségbiztosításnak, sok gond baj van, és a nyugdíjbiztosításnak. Ha a biztosítási karakter erősödik, akkor azok a intézmények, amire utaltál, én is úgy gondolom, hogy értelmes keretek között kimunkáltok és bevezethetők.
Hát igen, már pedig a karaktert meg kéne adni valahogy ennek a rendszernek, ki kéne találni ezt a karaktert, hiszen itt igazságossági, méltányossági kérdések.